Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra, jubiláte vasárnapjára kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk, az első levelében Péter apostolnak, annak is a második fejezetében a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mai ige szakaszunk három részre osztható. Három témát ölel át, de valójában mindhárom ugyanabból az egyből, az énből, az egóból indul ki. Az első a vágy, a második a rend, a harmadik pedig a példaadás. Vannak vágyaink, és vannak ösztöneink. Ez utóbbi a kielégítése pedig életszükséglet. Ennünk, innunk kell, mert testünk enélkül elsorvad. Szeretkezni ugyan nem muszáj, de ha az ember egészséges, akkor egy idő után nem hagyja hidegen a másik, nem? És a szerelmünk gyümölcse lesz, lehet a gyermek. Így van ember ezen a világon. Hiszen a Jóisten akarata ez a rend, aki a teremtésben partneréül hívta az embert. És nem csak azt mondta az Úristen, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, azért még hozzátette, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet. A hajtsátok uralmatok alá helyes fordítása pedig az, hogy vigyázzatok rá, mint jó gazda, vigyázzatok erre a teremtettségre. Van azonban egy komoly problémája az embernek. Még akkor is, ha önmeghatározásában azt mondja, homo sapiens. Az értelmes ember, mivel emberből van, nehezen uralkodik ösztönein. Ha körbenézzünk a világeme jólétinek mondható sarkában, kiderül, tényleg nem nagyon tudunk uralkodni az ösztöneinken, a testünkön. Sok a túlsúlyos ember. Sajnos egyre többször már gyerekkorban elkezdődik az elhízás, és aztán amikor felnő már, tudatosan küzd ugyan a kalóriák ellen, de ez a harc, ez ismerős ugye a jó-jó effektus, amikor újra beleesik ugyanabba a gödörbe, amiből egyszer már nagy nehezen kimászott. Sajnos sokszor tapasztaljuk ezt a párkapcsolatok területén is, hiszen az első kapcsolatban elkövetett hibákat a másodikban vagy a harmadikban nem lenne szabad elkövetni. De hát azt mutatja ez a mostani világ, hogy nem tanulnak az emberek, nem okulnak a saját hibáikból. Talán azért, mert nem néznek az isteni rend törvény tükrébe. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a párkapcsolatok megromlásában sokszor az a probléma, hogy a külső irányítja a belsőt, azaz nem tud az ember uralkodni a körülményeken. Márpedig Isten megadta a lehetőséget arra, hogy szabadon döntsünk, és mi változtassuk meg a körülményeket. Sokan persze félnek magától a változtatástól, ezért aztán nem is változnak. Aztán lehet, hogy valakinek az istene a szex, vagy az ivás, vagy éppen a játék. Minden, ami fontosabb az Istennél, az lesz a minden ható. Az fogja meghatározni annak az embernek az életét. Az veszi át az irányítást. Tulajdonképpen nagyon egyszerű lenne a keresztény élet is, vagy a hívő, vallásos élet. Az első helyen az Isten kellene, hogy álljon, és minden további ezután kell, hogy következzék. De ha Isten kiesik, akkor a következő legfontosabb lesz az Isten. A meghatározó. Péter apostol azt írja itt ebben az első levelében, tartózkodjatok a testi vágyaktól. Nem azt írja, hogy vessétek el ezeket, hanem azt, hogy tartózkodjatok, azaz uraljátok. Uraljátok. Hiszen ha a táplálkozást említettem, a táplálkozás is Isten adta örömforrás, ha azonban az étel irányítja az ember evési szokásait, akkor nagyon hamar az zabálásá válhat. Hasonlóképpen a szexualitás is áldás. A hormonok játéka, jó tétemény a testnek, de ha valakinek a szex az istene, az átkot von maga után. A totális lemondás egyikről vagy másikról nem Istennek tetsző dolog, hiszen minek teremtett volna az Isten valami olyat, aminek semmi haszna ne lenne az ő bölcs teremtettségi tervében. Aki el tudja tehát fogadni azt, hogy isteni az elsőbség, akkor az minden adományt, ami onnan felülről, a világosság atyától száll alá, minden jó adományt jól tud felhasználni. Sőt, még a rosszból is elő tudja hozni a jót az Isten kegyelme révén. A keresztény ember, józan ember. Vannak persze olyanok, akik rajonganak és nem józanok. De a Krisztus követő ember az józan. Számol a bűn realitásával. És nagyon jól tudja azt is, hogy a kísértéseket kikerülni nem lehet. Luther Márton olyan szépen mondja, azt, hogy elrepüljön a kísértés madara a fejed fölött, azt nem tudod megakadályozni. De azt igen, hogy fészket rakjon a fejeden. Vannak aztán persze olyan bűnök is, amik elhajlítanak minket az Istentől, amit mi magunk nagyon kedvelünk. Éppen ezért, mivel a hívő ember tudja, hogy egyedül kevés a változtatáshoz, ezért nem akar harcolni a saját teste ellen, tudja, hogy a test azért eléggé erős, és ha az ember csak önmagában küzd, akkor nagyon hamar elbukik. Gondoljunk csak például magára a böjtölésre, hányan elbuknak a böjtölésben. Miért? Azért, mert a böjt az mindig is vallásos cselekedet volt, és közösségben végezték, nem egyedül. Isten oltalmába imádkozza ezért a keresztény ember az ő testét, hiszen nagyon jól tudja, hogy a test az a léleknek a bölcsője. Pál apostol olyan szépen fogalmazza, hát nem tudjátok, hogy a testetek a Szent Lélek temploma? Mennyire nem vigyázunk erre a gyönyörű katedrálisra, az emberi testre. A szolgálat, amire itt felhívja az olvasóinak a figyelmét Péter apostol, a szolgáló élet az élet értelme. Mert hogy a szolgálat az mindig, és csupa nagybetűvel kell írni azt, hogy szolgálat, nem szervizről van szó, a szolgálat az mindig rendet, rendezettséget igényel. Ilyen hierarchikus rend van a rend őrségben például, de a katonaságban vagy az egészségügyben is ugyanez a helyzet. Régen a rend őrséget csend őrségnek mondták. Ez azért többet mond. Ahogy szociáletika professzorunk mondta annak idején, a nagy dolgok csendben történnek. Lehet csinnadrattával hangosan hangoztatni valamit, ami nem igaz, ami hazugság, de ettől még a hazugságból nem lesz igazság. A nagy dolgok csendben történnek. Például az elköteleződés a páromhoz, elköteleződés az Istenhez. Amikor odaszánom magamat a jónak, a szépnek a szolgálatára. Amikor hiszek abban, hogy amit teszek, azon keresztül emelődök, nem csak én magam, hanem a környezetem is. Hogy azzal a jóval, amikor történik az isteni jó, akkor nem csak én ékesedek, a környezetem is. Javul a világ. A szolgálat mindig rendet, rendezettséget igényel. Ami hierarchikus, az működik. A jó rend ugyanakkor megtartja az embert. A rendetlenség pedig megnyomorítja az embert. Isten az maga a rend, mert hogy az Isten az nem anyag, az Isten nem energia, Isten az rend, Isten az törvény. Ha istentelenséget mondunk, akkor tulajdonképpen arra kell gondolnunk, hogy rendetlenség. A rendetlenség nyomorít, a rendetlenség pusztít, a rendetlenség, a rend nélküliség, maga a káosz. A kozmosz az a rendezett világ. Mi keresztény emberek, mi hívő emberek azt mondjuk, hogy Istennel együtt az egész teremtettség, a kozmosz, az rendben van. Kerek ez a világ. És kerek akkor ez a világ, ha van benne megbocsátás is. Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, mármint az evangélium szabadságában élők. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái, olvashatjuk a 15. 16. versben. Ahogy mondtam, az Isten hívő ember az nem hiszékeny, nagyon realista. Számol a bűn, a gonoszság, a tudatlanság, a sötétség erejével. Éppen ezért választja iránytűl a mestert, Krisztust magát. És Krisztus Urunk mindig világosan beszél. Ezért, ha valaki keresztény, azaz krisztianoi, azaz Krisztus követő, akkor nem naív. Jól tudja, hogy az emberek háromnegyed része sosem fog gyümölcsöt teremni úgy, ahogy az Isten azt akarja. Gondoljunk csak a magvető példázatára. Háromnegyed része az embervilágnak nem fogadja be az Isten szeretetét. Az Isten szeretete az nem a kedvelés. Az Isten szeretete nem ez a bizonyos fileó. Az Isten szeretete az agapé, az agapeó, az önfeláldozásra kész szeretet. Amikor Isten szeretete megjelenik a Szentírásban, akár a görög újszövetségben, akár a görög nyelvű ószövetségben, az Isten szeretete az mindig agapeó, vagyis áldozatra kész szeretet. Az ember szeretete az esetek többségében fileó. Kedvelve szeret az ember. Azért kedvelem a másikat, mert ő is kedvel engem. Az Isten hívő ember mégis az Isten igéjén tájékozódik, ami útmutatást ad. Az egynegyed megérti az euangeliont. Az eu az azt jelenti, hogy jó. Az angelion ugye az pedig hírt jelent. Euangelion azaz jó hír, nem örömhír. Egy nagyon fontos momentumot, egy nagyon fontos lépcsőfokot kihagynak, amikor azt mondják, hogy az evangélium az örömhír. Testvérek, az evangélium nem örömhír. Az evangélium, fordítsuk le a szót, euangelion, az azt jelenti, hogy jó hír. Aki megérti, hogy mi az evangélium, na annak örömhír. De erre csak az egynegyed képes, a jó föld. A többi, a háromnegyed rész, az belefárad a cselekvésbe, vagy nem is érdekli, vagy amikor jönnek a kísértések, akkor azok a bizonyos tövisek megfojtják a jót. Nem szabad alábecsülni sem a közömbösséget, sem a körülményeket. Hányszor csapja össze a gyakorló szülő is, kétségbe esetten a kezeit. Mit tegyek? Mit csináljak most? A gyermekem nem hallgat rám. Sok-sok tragédia megelőzhető lenne, ha az egyik ember megértené a másikat, de olyan nehéz megérteni a szót. Ennyire bonyolult lenne? Bizonyos esetekben ennyire bonyolult a szó. Tény, hogy az emberek meggyőzése az egyik legmunkásabb és legreménytelenebb vállalkozás. Nem csak lelkészek, papok, prédikátorok szenvednek emiatt, de gondoljunk a tanítókra, vagy a politikusokra. Minden közösség élén álló ember már legalább egyszer átélte azt a kudarcot, hogy nem tudta megértetni magát a többiekkel. a párkapcsolatban is a legnagyobb probléma mindig a kommunikáció. Kommunió. Az egységre való törekvés hiánya, és az, hogy nem érti meg egyik a másikat. Akik megismerték az igazságot, azaz az Istent, azok csendben, békében, olykor némán szolgálnak. Ennél nagyobb evangélium, hogy valaki önkéntesen szolgálja az Istent és a fele barátot, ennél nagyobb evangélium nincs. Végezetül a példaadást említi az apostol. A mai világnak az a baja, hogy nincsenek benne példaképek. Sőt, mondok olyat, ami mindannyiunk lelkiismeretét terheli. A példaképek mi magunk vagyunk. Nincs ember, aki ne szenvedne ettől, hogy szeretne jó lenni, de valahogyan mégsem sikerül. Ugyanakkor sokszor a körülményekre hárítjuk a saját felelősségünket. Azért tettem, vagy azért nem tettem, mert szenvedek. De nincs olyan ember, aki ne szenvedne. Nincs olyan ember, aki ne kapná meg a sorsába belekódolt részét a Jóistentől. Csak ami látható, az talán kevésbé fájdalmasabb, mint a nem látható. De szenvedés nélkül nem tudjuk átvészelni azt a néhány évtizedet születés és halál között. Régiek azt mondták, bűnösök vagyunk. Bár ezt a fajta érvelést a régiek még értették. Mi eléggé tiltakozunk ellene, mert nem értjük, hogy miről van szó. Szenvedéseink közül ugyanis azok a legfájdalmasabbak, amiket mi magunk okozunk saját magunknak. Sokszor kell elszenvednünk persze sérelmeket, meg is visel ez minket alaposan, és vannak helyzetek, amikor tudjuk azt, hogy igazunk van, de az igazunknak nem tudunk érvényt szerezni. Igénk, a mai igénk mégsem erről szól. Nem arról szól, hogy saját életvezetési butaságaink miatt előállt szenvedést el kell hordoznunk. Az ok, okozat. Egészen másról szól az ige. Az ige, amikor kegyelmi állapotról beszél, akkor nem azt mondja, hogy a kegyelmi állapot az tulajdonképpen a bűn büntetésének az elmaradása az Isten szeretete által. A kegyelmi állapot az, amikor tudom, hogy miért vállalok fel nehézségeket. Amikor valaki vállalja az édesanyai hivatást, az édesapai hivatást. Luther Márton azt mondja, az apára és az anyára, ők az Isten helytartói a családban. Micsoda fantasztikus mondat. Hány olyan család van, ahol nem az Isten helytartói, hanem az ördög helytartói. Hát azért ilyen a világ, amilyen. Amikor nyilvánvaló, hogy a jó ügyet szolgálja valaki, akkor az ember mindig menti azt a kis közösséget, amiben van, és menti a nagyobb közösséget is. Kereszténynek lenni azt jelenti, követem a mestert, következetesen, nem feladva az eredeti tanítást. És ha valaki igazságtalanul elszenvedi emiatt azt, amit mi nyomorúságnak nevezünk, akkor ezt elviseli és hordozza. De azt is tudja, hogy nem kell egyedül hordoznia, mert van egy közösség, ahol otthon van, és ez a közösség, ez egy hordozó közösség. Sokan vannak ebben a világban, akik azonban csak lefelé néznek, csak az anyagba néznek. A hívő ember fölfelé néz. Ezért van alternatívája akkor is, amikor a többi embernek már nincsen. Ezért tehát az első, hogyha valaki előre akar haladni, hogy fölfelé néz. Jézus tanítványait nem egyetemi katedrán való elvont elmérkedésre hívta el, nem is arra, hogy dogmatikus okoskodásokat találjanak ki, hanem arra, hogy kövessék őt. Arra, hogy úgy éljenek, cselekedjenek, ahogyan Krisztus Urunk azt tette, szolgáljanak. Legyenek hiteles bizonságtevői az önfeláldozó szeretetnek, ennek a bizonyos agapénak. Sajnos az egyház nem csak szédítő magasságokat, de gyalázatos mélységeket is megjárt az elmúlt 2000 esztendő során. És minden korban, valljuk meg őszintén, ez a mostani is ilyen, most is vannak olyanok, akik miatt gyalázzák Krisztus egyházát. Hatalommal való visszaélések, szexuális és pénzügyi botrányok mind-mind rontják a kereszténység jó hírét. És ha őszinték vagyunk, nincs egyetlen egy olyan felekezet sem, ahol csak tiszták lennének. A keresztény ember elfogadja azt, hogy Isten bocsánatára szorul, hogy tudjon a holnapban jobb lenni, mint a mában volt. Mi Krisztus tanításán tájékozódó emberek tudjuk, jót tenni jó, mert mindenki emelődik általa. Így fogalmazza meg ezt a 12. versben Péter apostol. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Jó, jó, de honnan vesszük ehhez az erőt? Az örömből. A dicséretek éneklése által. Ma jubiláte vasárnapja van. Ez azt jelenti, ujjongjatok, örvendjetek. Isten nem hagyott magunkra. Ő velünk van, veled is, velem is. Ahogy ő mondja, minden nap a világ végezetéig. Kell-e ennél több? Úgy gondolom, aligha. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy mindenkor előttünk jársz. Vonj minket magadhoz, és adj erősített, hogy bármerre vezetsz, tétovázás nélkül kövessünk téged. Amen.